13. Mondd el, mit láttál? Kérte Rek, amikor csatlakozott a 30-ak 4 vezetőjéhez Sherbitár kabinjában. Menahem mély álomból ébresztette és gyorsan elmagyarázta a várban felmerült problémákat. Éberen figyelte, amikor a szőke harcos pap felvázolta a fenyegetést. A csatabárdok ura kiképzi az embereket. Leromboltatta a 3. falig a házakat, van már küzdőtér. Lezáratta a kapuk alagútjait a 4. falig, ügyesen cselekszik. Árulót emlegettél, mondta Rek. Sherbitár felemelte a kezét. Türelem, mondta. Folytasd, Arbedark. 11 éve él Drosz Delnokban egy Mussár nevű fogadós a Nadir farkastörzsből. Ő és egy drenai tiszt Drusz megölését tervezik. Lehet, hogy vannak még mások is. Ulrik tud az alagutakról. Hogyan? Tudakult Rek. Nem hiszem, hogy vannak utazók észak felé. Galambok, mondta Arbedark. Mit tudsz tenni? Kérdezte Rek Sherbitárt, aki megvonta a vállát és támogatást keresőn Vintárra nézett. Az apát széttárta a karját. Megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot Drusszal, de elutasító és nagy a távolság. Nem tudom, hogyan segíthetünk.
Mi hír az apámról? Kérdezte Virál.
A férfiak egymásra néztek, végül Sherbitár szólalt meg kelletlenül. Meghalt. Őszintén sajnálom. Virál nem szólt semmit, az arca kifejezéstelen maradt. Rek átölelte a vállát, de Virál eltolta a kezét.
Felmegyek a fedélzetre, mondta halkan. Később találkozunk, Rek.
Veled menjek?
Szívesebben vagyok egyedül.
Amikor becsukodott mögötte az ajtó, Vintár szólalt meg, gyász érződött a hangjából.
A maga módján nagyszerű ember volt. Megérintettem őt a vége előtt, a múltban járt, megbékélt.
A múltban? Kérdezte Rek. Hogy érted?
Boldogabb emlékek között. Azt hiszem, a forrás befogadta. Imádkozom érte. Mi legyen Drusszal?
Megpróbáltam felvenni a kapcsolatot a tábornokkal, Hógunnal, mondta Arbedark. De túl veszélyes volt. Majdnem elvesztem. A távolság. Igen, mondta Sherbitár. Kiderítetted, hogyan akarják elkövetni az orgyilkosságot? Nem. Nem tudtam behatolni az agyába, de láttam előtte egy üveg lentriai vörös bort, amit akkor pecsételt le újra. Lehet méreg, vagy valamiféle altató.
Kell lenni valaminek, amit megtehettek, mondta Rek.
A hatalmatokkal.
Minden hatalom korlátozott, egyet kivéve.
Szólt Vintár.
Csak imádkozhatunk. Drusz hosszú évek óta harcol túlélő fajta. Nem csak ügyes, de szerencsés is. Menahem, utazz el az erődbe és figyelj. Talán nem sikerül megpróbálniuk, amíg közelebb nem érünk.
Egy drenai tisztet említettél, fordult Rek Arbedarkhoz. Ki? Miért?
Nem tudom.
Éppen Mussárházából távozott. Lopakodott, és ez felkeltette a gyanakvásomat. Mussár a padláson maradt, és egy nadir levél feküdt mellette az asztalon. Így szólt. Öld meg a haláljárót. Druszt ezen a néven ismerik a törzsek. Szerencséd volt, hogy láttad a tisztet, mondta Rek. Egy ekkora erőd városban elenyésző annak az esélye, hogy megláss egy áruló cselekedetet. Igen, felelte Arbedark. Rek észrevette, hogy a szőke szerzetes és az albino összenéznek. Több, mint szerencse? Kérdezte. Talán... felelte Sherbitár. Még beszélünk róla. Pillanatnyilag azonban tehetetlenek vagyunk. Menahem figyelemmel kíséri a helyzetet és tájékoztat bennünket. Ha 2 napig nem cselekszenek, lehet, hogy segíthetünk. Rek Menahemre nézett, aki egyenes háttal lehúny szemmel ült az asztalnál, alig lélegzett. Elment? Kérdezte. Sherbitár bólintott. Drusz küszködött, hogy érdeklődő arccal hallgassa a beszédeket. Már 3. volt kénytelen végighallgatni, hogy mennyire hálás a város népe, a polgárok, a kereskedők és a jogtudorok, hogy eljött közéjük. Hogy megmutatta a kis hitűeknek, akik már megjósolták a drenai birodalom végét. Hogyan vonzza majd látogatók tömegét Drosz Delnok a gyors győzelem után. Milyen új verszakok íródnak Sherbitár balladájához. Ömlöttek a szavak. A dicséret a borfogyasztás mennyiségével egyenes arányban vált egyre émeítőbbé.
Az állami ünnepeken használt hatalmas kerekasztal körül Delnok 200 leggazdagabb és legbefolyásosabb családjának a képviselői ültek. A vacsora Bricklinnek, a város vezetőkereskedőjének az ötlete volt, aki lefoglalta Drusz figyelmét a vacsora alatt, és most a ma este elhangzott leghosszabb beszéddel untatta. Drusz merev mosolyt erőltetett az arcára, és amikor szükségesnek tartotta, bólogatott. Számtalan hasonló rendezvényen vett már részt életében, bár általában csata után és nem csata előtt került rájuk sor. A beszédek sorát Drusz nyitotta meg, röviden beszélt az életéről, és megígérte, hogy Delnok kitart, ha a katonák lesznek olyan bátrak, mint az asztal körül ülő családok. Érthető módon megéjenezték. Az ilyen eseményeken szokása szerint keveset ivott, csak néha-néha kortyolt bele a dús lentriai borba, amit a köpcös kocsmáros Musár a bankett szertartás mestere tett elé. Drusz arra riadt, hogy Bricklin befejezte a beszédét, gyorsan tapsolni kezdett. Az alacsony, őszülő emberke visszaült mellé, mosolygott és bólogatott, ahogy a taps folytatódott.
Szép beszéd, mondta Drusz. Nagyon szép.
Köszönöm, úgy vélem a tiéd szebb volt,
mondta Bricklin, és egy kőkorsóból fehér bort töltött magának.
Ugyan, született szónok vagy.
Különös, hogy ezt mondod. Emlékszem, amikor Drennanban beszédet tartottam Marilyn báró esküvőjén. Ismered a bárót, ugye? Azt mondta, hogy...
És így folyt tovább, Drusz mosolygott és bólogatott, Bricklinnek pedig újabb és újabb történetek jutottak az eszébe, amivel erényeit hangsúlyozta. Éjfél felé a megbeszéltek szerint megjelent Delnár öreg inasa, és bejelentette hangosan, hogy Bricklin is meghallja, hogy a harmadik falon szükség van Drusszra, hogy ellenőrizze az íjászok új beosztását. Éppen időben. Drusz nem ivott egy pohár kánál többet egész este, mégis szédült, remegett a lába, amikor felállt. Elnézést kért a köpcös polgártól, meghajolt a vendégek felé, és kivonult a teremből. A folyosón megállt, nekidőlt az oszlopnak.
Valami baj van, uram? Kérdezte Arsin.
Rossz volt a bor, marogta Drusz. Többet ártott a gyomromnak, mint egy ventriai reggeli.
Jobban tennéd, uram, ha lefeküdnél. Szólok Mendár Dánnak, hogy keressen fel a szobádban.
Mendár? Hát mi az ördögöt akar?
Sajnálom, uram, nem szólhattam a teremben, azt kellett mondanom, amire utasítottál, de Mendár Dán kérdezteti, hogy lenne egy pillanatod a számára. Valami komoly gondja van.
Drusz megdörzsölte a szemét, mély lélegzetet vett. Fontolgatta, hogy elküldje Arsint, a fiatal tisztért, de tartott tőle, hogy elterjedne, hogy beteg, vagy ami rosszabb, hogy berúgott.
Lehet, hogy jót tesz a friss levegő. Hol találom?
Az egyszarvú utcai fogadónál vár. Az erőd fala mellett fordulj jobbra, amíg el nem éred az első piac teret, majd a Molnárnál fordulj balra. Sétálj végig a Pékek utcáján, amíg elérsz a páncéljavítóhoz, és ott fordulj jobbra. Az utca végén találod a kocsmát.
Drusz megkérte az inast, ismételje el a magyarázatot, majd eltolta magát a faltól és kibotorkált. A felhőtlen égen ragyogtak a csillagok. Beszívta a friss levegőt, érezte, hogy felfordul a gyomra.
Elfenébe,
mondta dühösen, keresett egy elhagyatott sarkot a várfal tövében, távol az őrségtől, és elhányta magát. Hideg veríték ütött ki a homlokán, fájt a feje, amikor befejezte, de legalább a gyomra megnyugodott. Az első tér felé indult, megtalálta a Molnár üzletét, elindult balra. A Pékek utcájában már a másnapi friss kenyér illata szállt. A szagoktól ismét rosszul lett. Az állapota feldühítette. Az öklével rávágott az első ajtóra. Egy alacsony, kövér, pék, fehér kötényben kikukucskált az ajtón.
Igen? Kérdezte idegesen.
Drusz vagyok. Van kész kenyered?
Éjfél van. Tegnapi kenyerem van. Ha vársz egy keveset, a mai is megsül. Mi a baj? Rosszul nézel ki, uram?
Kérek egy kenyeret, és siess!
Drusz az ajtónak támasztotta a kezét, nekidőlt.
Mi baja lehetett a bornak?
Vagy talán az ételnek?
Gyűlölte a fűszeres ételeket.
Túl sokáig élt szárított húson és nyers zöldségen. A gyomra soha nem szerette, de ennyire beteg eddig még nem lett tőle. A pék visszatért egy darab fekete kenyérrel és egy fekete üvegcsével.
Ezt itt meg, mondta. A gyomorfekélyen van, és kálvár szín szerint ez gyorsabban megnyugtatja a gyomrot, mint bármi más.
Drusz hálásan megitta az üvegcse tartalmát, olyan íze volt akár a szénnek. Nagyot harapott a kenyérből, megkönnyebbülten ült le a földre, hátát az ajtónak vetve. Nagyomra tiltakozott, de összeszorította a fogát és megette a kenyeret. Néhány perc múlva jobban érezte magát. Átkozottul fájt a feje, a világ összefolyt a szemei előtt, de már elég erőt érzett magában, hogy kibírjon egy rövid beszélgetést Mendárral.
Köszönöm, Pék! Mennyivel tartozom?
A Pék két részpénzt akart kérni, de időben észrevette, hogy az öreg ruháján nincs zseb, és erszényt sem látott. Sóhajtott, és azt mondta, amit vártak tőle. Tőled nem kérek semmit, Drusz, természetesen.
Ha, ez szép tőled, mondta Drusz.
A helyedben visszamennék a szállásodra, mondta a Pék, és lefeküdnék aludni. Majdnem hozzátette, hogy Drusz már nem fiatal, de meggondolta magát.
Még nem. Találkoznom kell egy tisztemmel.
Ó, Mendárral, mosolygott a Pék.
Honnan tudod?
20 perce láttam, néhány másik társával az egyszarvú felé tartott. Ilyenkor éjszaka nem sok tiszt jár erre. Az egyszarvúba közlegények járnak.
Még egyszer köszönöm. Most megyek.
Drusz várt még néhány percet az ajtóban, miután a Pék visszatért a kemencéjéhez. Ha Mendár nincs egyedül, meg fogják hívni, hogy igyon velük, és valami jó kifogáson törte a fejét, amivel visszautasíthatja. Nem jutott eszébe semmi meggyőző, átkozódott és elindult az utcán. Csend volt és sötét. A sötétség zavarta, de túlságosan fájt a feje ahhoz, hogy törődjön vele. A páncéljavító cégére megcsillant a sötétben. Megtorpant, pislogott, amikor a céljelzés pislákolt, eltorzult a szeme előtt. Csend. Mi a baj ezzel az átkozott csenddel? Tovább haladt, kényelmetlenül érezte magát, meglazította a sznágát a hüvelyében, inkább szokásból, mint a veszély érzete miatt. Jobbra fordult. Valami átsuhant a levegőben. Fény robbant a szemei előtt, amikor valami megütötte. Elzuhant, meghemperedett a porban, amikor egy sötét alak előre szökkent. Snaga feldalolt, belevágott az alak combjába, csontot tört, az orgyilkos felsikoltott. Drusz talpra ugrott, árnyékok közeledtek a sötétből. Homályosan látott, de holdfényben is kivehető volt a pengék villanása. Harci kiáltást hallatott és előre lendült. Egy kard csapott felé, de hárította, baltája széthasította a kard tulajdonosának a koponyáját. Közben egy másik ember felé rúgott. Egy penge szakította fel az ingét, megsebezte a melkasát. Elhajította Snagát és megpördült, hogy a harmadik emberrel foglalkozzon.
Mendár!
Drusz oldalra lépett, kezét kitárta, mint a birkózók. A fiatal tiszt magabiztosan közeledett karddal a kezében. Drusz a második férfira pillantott, aki nyöszörögve feküdt a földön. Gyengülő ujjaival kétségbe esetten próbálta kihúzni a gyomrából a csatabárdot. Drusz haragudott magára.
Nem kellett volna eldobnia a bárdot. A betegséget és a fejfájást hibáztatta az ostobaságáért.
Mendár ugrott, lendítette a kardját, és Drusz kénytelen volt hátraugrani, amikor az ezüst penge egy újnyival a nyaka előtt suhant el.
Sokáig nem hátrálhatsz, öreg! Vigyorgott Mendár.
Miért teszed?
Kérdezte Drusz.
Húzod az időt? Sajnálom, úgy sem értenéd.
Ismét lendült, lecsapott, de Drusznak megint sikerült kimozdulnia. Hátha egy házfalhoz ért, tovább nem futhatott. Mendár nevetett.
Hehehe, nem gondoltam volna, hogy ilyen könnyű lesz megölni téged, Drusz,
mondta és támadott. Drusz kifordult, tenyere a kard lapján csattant, majd előreugrott, amikor a kard felhasította a húst a bordái felett, s öklével Mendár arcába vágott. A magas tiszt hátra tántorodott, vér folyt a szájából. A második ütés a szíve alatt érte, egy bordája eltört. Lazult a fogása a markolaton, kezdett összecsuklani, de hatalmas kezek ragadták meg a torkát és emelték fel. Pislogott, a szorítás enyhült, de csak annyira, hogy levegőt préselhetett a tüdejébe.
Könnyű, fiam! Az életben semmi nem könnyű!
Zajt hallott maga mögül, megpördült Mendárral a kezében. Kétkezes balta hasította szét a tiszt vállát, a kulcscsontnál állt meg. Drusz elengedte a testet, és vállával az orgyilkosnak rontott, mielőtt az kiszabadíthatta volna a fegyverét. A férfi hátra repült. Mire Drusz visszanyerte az egyensúlyát, a gyilkos felpattant, és elfutott a sötét utcában. Drusz átkozódott, és visszatért a haldokló tiszthez. Vér ömlött a súlyos sebből, a szomjas föld gyorsan beitta.
Segíts! Kérlek!
Nyöszörögte Mendár.
Érezd magad szerencsésnek, te kurafi! Én lassabban öltelek volna meg! Ki volt a társad?
De Mendár meghalt. Drusz kihúzta Snagát a halott orgyilkosból, majd a másikat kereste, akinek a lábát sebezte meg. A vérnyomokat követve betért egy szűk sikátorba, ahol megtalálta. A férfi háttal a falnak feküdt, markolatig beszúrt kés állt ki a melléből, ujjai még mindig a tőre fonódtak. Drusz megdörzsölte a szemét, a keze ragacsos lett. Végighúzta az ujjait a halántéken, egy tojás nagyságú érzékeny púp káromkodásra késztette.
Semmi nem egyszerű többé ezen a világon. Valaha egy csata volt. Seregek vívták. Szedd össze magad, mondta. Mindig is voltak árulók és orgyilkosok.
Csak ő maga nem volt még soha célpont. Hirtelen elnevette magát, amikor eszébe jutott a csend. A fogadó üres volt. Amikor befordult az egyszarvú utcájába, észre kellett volna venni a veszélyt. Miért várna rá öt ember éjfél után egy elhagyatott utcában?
Vén bolond! Kezdesz szenilis lenni!
Mosár egyedül ült a padláson, a galambok neszezését hallgatta, amint felborzolták tollaikat, hogy a hajnalt köszöntsék. Már megnyugodott, lapát tenyere nem remegett többé. Az ablakhoz sétált, mélyen kihajolt, hogy éjszakra pillancson. Élete leghőbb vágya volt, hogy láthassa Úrrikot belovagolni Drozdánokba, majd tovább a gazdag déli mezőkre, hogy megláthassa a Nadir birodalom felemelkedését. Drenai felesége és 8 éves fia a földszinten feküdt, álmuk lassan halálba mélyült, ő pedig az utolsó hajnalt nézte. Nehéz volt végignézni, amikor megitták a mérgezett italt, meghallgatni a felesége kedves csacsogását a holnapi terveiről. Amikor a fia megkérdezte, hogy elmehet-e holnap lovagolni, Brentan fiával megengedte. Jobb lett volna, ha az ösztöneit követi és megmérgezi az öreg harcost, de Mendár lebeszélte. A gyanú azonnal a szertartásmesterre terelődne. Így biztosabb, ígérte meg Mendár. Kábítsd el, és öljük meg egy sötét sikátorban. Milyen egyszerű. Hogy mozoghat ennyire gyorsan egy ilyen öreg ember? Mosár úgy érezte, megúszhatná. Tudta, hogy Drusz soha nem ismerné fel, mint az ötödik orgyilkost, arcát sötét kendőt akarta. Nadir ura, Surip azonban úgy vélte, túl nagy a kockázat. Az utolsó levél megdicsérte az utóbbi 12 évben végzett munkáját, és azzal fejeződött be. Béke veled, testvér, és a családoddal. Mosár egy rész kancsóból meleg vizet öntött egy vödörbe. Ezután a padlás végében levett egy tört a polcról, és megélesítette egy fenőkövön. Túl nagy a kockázat? Valóban. Mosár tudta, hogy a nadíroknak van egy másik emberük Dálnokban, magasabb beosztásban, mint ő. Semmiképpen nem keveredhet gyanúba. A vízbe mártotta a bal karját, majd jobb kezével megfogta a tört, és elvágta az ereit a csuklóján. Nézte, amint a víz vörösre vált.
Most tabasság volt megnősülni, gondolta könnyes szemmel. De olyan szép volt.
Ogun és Elikas figyelték, amint a légió emberei eltakarítják az orgyilkosok hulláit. A közeli ablakokból nézőik is akadtak, akik kérdéseket tettek fel, de a légiósok némák maradtak. Elikas apró aranyfülbe valóját húzogatta, amikor Lebusz, a nyomkövető a küzdelem lefolyását ismertette. Elikaszt mindig is elbűvölte a nyomkereső tehetsége. Az úton meg tudta állapítani a lovak nemét, a lovasok korát, szinte még a tábortűz körüli beszélgetést is. Elikasz képzeletét meghaladta a tudománya.
Innen egy öreg ember lépett be a sikátorba. Az első támadó az árnyékban rejtőzött, ütött és Drusz elesett. Gyorsan felkelt, látod a vért? Balra vágott valakinek a combjába, azután megtámadta a másik hármat, de valószínűleg eldobta a bárgyát, mert utána a falhoz hátrált.
Hogy tudta megölni Mendárt? Kérdezte Hogun, bár már hallotta a történetet Drusztól, de ő is nagyra értékelte Lebusz tehetségét.
Hát ez előttem is érthetetlen volt, uram, felelt a nyomkereső. De azt hiszem rájöttem. Volt egy ötödik támadó is, aki a küzdelem alatt meglapult. Néhány jel arra mutat, hogy Drusz és Mendár abba hagyták a harcot, és egészen közel álltak egymáshoz. Akkor mozdulhatott az ötödik. Látod azt a saroknyomot? Az Drusszé. Látod azt a kerek ívet? Úgy gondolom megpördült, és Mendárral fogta fel az ötödik ember csapását.
Szép munka, Lebusz, mondta Hogun.
Az emberek azt mondják, a madár röptét is követni tudod a levegőben, és el is hiszem.
Lebusz meghajolt és távozott.
Kezdem elhinni, hogy Drusz valóban az, aminek tartják, mondta Elikas.
Elképesztő.
Igaz, mondta Hogun.
De aggasztó.
Az, hogy egy ekkora sereg támad ránk, egy dolog. De árulók a várban?
És Mendár?
Alig hiszem el.
Jó családból származik, ha jól tudom.
Elíreszteltem, hogy Mendár Drusz mellett harcolt a nadir kémek ellen.
Lehet, hogy elhiszik.
Nem mindenki bír Lebusz képességeivel, és a talajt egyébként is hamarosan összetapossák.
Jó történet, mondta Hogun, de ki fog derülni az igazság.
Hogy van az öreg? Kérdezte Elikas.
10 ölt és az oldalán 4 a fején.
Aludt, amikor ott hagytam.
Kálvár szín szerint csoda, hogy nem repett meg a koponyája.
Ő lesz a bíró a kardviadalon? Kérdezte a fiatalabb férfi. Hogun felvonta a szemöldökét.
Gondoltam.
Kár.
Miért? Kérdezte Hogun.
Hát, ha nem ő lenne a bíró, akkor te lennél. És akkor megfosztottál volna attól az élvezettől, hogy legyőzzelek.
Beképzelt kölyök, nevetett Hogun.
Az a nap még nem jött el, hogy kicselez engem. Még a farkaddal sem.
Mindennek eljön az ideje.
És nem leszel fiatalabb, Hogun?
Hiszen már elmúltál 30.
Fél lábbal a sírban.
Meglátjuk.
Fogadunk?
Egy üveg vörös bor, kérdezte Elikas.
Áll a fogadás.
Nincs finomabb, mint az a bor, amit más fizetett.
Majd eldöntöm este, vágott vissza Elikas.